Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és a prédikáció elején hadd olvassam fel az 1 Timóteus 6. részéből azt a néhány verset, amiben ott lesz az a kulcs mozdulat is, amiről fogunk beszélgetni a mai alkalommal. Nem tudom, hogy megvan-e a kezdődiák közül az első, ott lesz ez a kulcs szó is. Igen, köszönöm szépen. 3. versszaktól, 1 Timóteus 6-ba, ezt írja Pál apostol. Ha valaki, álljunk fel, köszönjük szépen, tiszteljük meg ezzel Istent, ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik, mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Eddig Isten igéje. Istennek legyen hála. Foglaljunk helyet. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy kinyithatjuk ezen a mai alkalmon a te igédet. Hálát adunk azért, hogy olvashatjuk a te üzenetedet, és kérjük téged a te jelenlétedet, hogy világosítsa meg a te igazságodat a mi szívünkben, világosítson rá olyan dolgokra is, amiknek nincsen ott helye, és a te kegyelmeddel segíts bennünket változni a te dicsőségedre. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm innen a szószéktől is a gyülekezetet Mondabokron. Óriási nagy öröm ismét itt lenni. Köszöntjük a kedves szavakat, tényleg évtizedekre visszamenő barátság, testvérség ez közöttünk. És Hanna, Soma és Beni fiam is üdvözletét küldi. Ha még egyet tovább megyünk a dián, akkor hoztam róluk egy képet, bár már ez is jó néhány évvel ezelőtti. Mi Debrecenben élünk, Józsán, és feleségem pszichológus, én pedig a Dorcas Alapítványnak vagyok az ügyvezetője. Ezzel kapcsolatban is már többször jártam a gyülekezetnél, és szeretném innen is megköszönni az együttműködés lehetőségét, a sok adományt és segítséget. Mehetünk is egyel tovább. A Dorcas-szal kapcsolatban szeretnék egy pár diát mutatni, de végig is pörgetjük ezt gyorsan, hiszen maga a lényeg a Pál apostolnak az üzenete lesz itt, de egy nagyon hálás feladat segélyszervezetként ennek az igének a bevezetőjéről beszélni, hiszen itt a megelégedettségről lesz szó. És amint jön egy-két olyan történet, amivel mi nap mint nap találkozunk a Dorcasnál, talán könnyebben hazaérkezünk számunkra is ez az üzenet, hogy miről is beszél itt Pál apostol. A Dorcas egy felekezetközi keresztény segélyszervezet. Célunk az, hogy fejlesszük azokat, akik mély szegénységben élnek, és biztos, hogy sokunk számára ismerősek ezek a célcsoportok. Viszont fontos az a paradigmaváltás, amin átmentünk, itt léphetünk még egyet a dián. Ez egy közösség alapú erőforrásra rámutató módszer, ami tulajdonképpen már nem csak a segélyekről szól. Bár Magyarországon is közel 1 millióan élnek mély szegénységben, kiegészítjük a ruha, élelmiszer, tanszer, tisztítószer adományokat egy olyan közösségfejlesztő modullal, ami segít elérni egy szemléletváltást is. Hiszünk abban, hogy nem fenntartani kell a szegénységet, hanem megoldani, és ebbe kulcsfontosságú szerepet töltenek be amúgy a helyi gyülekezetek is, és mindennek a lényege az, hogy nem tartjuk őket abban az áldozat szerepben, amiben mondjuk a túladományozás tartaná őket, hanem segítünk nekik abban a szemléletváltozásban, ami ugye belülről jön, amikor meglátják ők is ebben a szerepüket, hogy neked mit kell tenned ahhoz, hogy jobb sorsod legyen. És így az a célunk, hogy a generációkat átívelő bűnös mintákat megszakítsuk, és beállítsuk egy olyan útra őket, ami a munkáról, a tanulásról szól, és egy olyan életvitelről, ami építő. Úgyhogy erről szól a Dorcas, mehetünk is tovább. Itt van a csapatunk, ami most már elég egészen népes, 60-an dolgoznak nálunk. Ebben benne van a menekült misszióval kapcsolatos alapellátás, egészségügy, pszichoszociális ellátás és saját oktatási programunk is. Mehetünk tovább. De ugyanakkor Magyarországon élő családoknak is segítünk, mehetünk tovább. Egyedül élő időseknek is mehetünk tovább, akik gyakorlatilag bevétel nélkül élnek, nekik havonta segítünk. És van egy börtönmissziós tevékenységünk is Debrecenben a Javítóintézetben és Budapesten is a Szőlő utcán. Mehetünk tovább. Itt 14-18 éves fogvatartottaknak segítünk, akikre egyszerre tekintünk bűnözőként és áldozatként is. El tudjuk képzelni azt, hogy milyen családi háttérből jöhet valaki, aki a bűnözés mellett dönt 13-14 évesen. Gyakorlatilag mögöttük nincsenek funkcionáló családok, úgyhogy minden héten bibliakört szervezünk számukra, és negyed évente pedig művészetterápiás alkalmakat. Segítsünk egyrésztről a traumákat feldolgozni, másrésztről pedig egy olyan életút felé vezetni őket, ami már építő és nem romboló. És nagyon, nagyon örülünk annak, hogy az elmúlt két évben például 30-an lekonfirmáltak a javítóintézetes fiatalok közül. Óriási amúgy az éjség odabent Isten igéje iránt, hogyha meghirdetünk egy bibliaórát, rögtön betelik a létszám, és nagyon érdekli őket az Úr. De az is látszik, hogy mivel nem volt apa, anya, család, egy biztonságos kör, gyakorlatilag az utcán nőttek fel, ezért a kötődés és az Istenhez tartozás is teljesen az alapokról kell, hogy elinduljon. Mehetünk tovább, és ez szintén ugyanerről szól, úgyhogy léphetünk tovább. A menekült missziónk, és itt lehet, hogy az lenne az egyszerű, hogy egészen addig, míg az igéhez nem érünk ismét, így folyamatosan mehet tovább a diasor. És akkor beszélek arról, hogy a Debrecen melletti táborhelyünk az egy 5,5 hektáros terület. A háború kitörése után március 15-én megnyitottuk a kárpátaljai menekültek számára, és most 250 férőhelyjel működünk. Sajnos 50 család várakozik, hogy bejusson, tehát már kevesebbet beszélünk róla, de több százezer menekültnek megoldatlan a sorsa, és se erőre, se hátra. Mi azokat hívtuk, akik mély szegénységből jönnek el. Tehát az volt a döntésünk, hogy nem egy ilyen 48 órás gyors szállunk, hanem azoknak a családoknak segítünk, akiknek nincs nagyon hova menniük, mély szegénységből jönnek, és akár több hónapig is ott lehetnek velünk. És ezért kidolgoztuk, amit előbb felsoroltam, egy alapellátást, egészségügyi, pszichoszociális, és saját oktatási rendszert is, ami segíti őket abba, hogy életvitelbe, munkába vezetésbe, pénzbeosztásba, tanulásba segítsük őket. És ez azért nagyon fontos, mert ugye ezekből a mély szegény körökből érkező családoknál az értékrendnél ezek nem szerepelnek. Nekünk viszont ez egy óriási lehetőség Dorcasként, hogy végre együtt élünk, akár hosszú hónapokon keresztül, és tudunk nekik ezekről az értékekről beszélni, és úgy fejleszteni őket, hogy ez hathatós legyen. Mellette még ugye itt van az önkéntesség, vagy az ismert kékvödör, tartós élelmiszergyűjtés és a gyülekezeti diakónia, ami egy képzési programunk helyi gyülekezetek számára, illetve van egy jótékonytér.hu online gyülekezeti gyűjtőpontunk is. És akkor meg is érkeztünk az igéhez. De talán még annyit a Dorcasról, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy most is nagyon sokan vannak, akik olyan körülmények között élnek, ami nem igazán ideális. A mély szegénységnek ugye ezek a jellegzetességei, hogy akár lakhatásilag nincsen folyóvíz, penész van, omladozik a ház, a bevételek nem elegek arra, hogy ruhát, élelmiszert vegyenek maguknak, és olyan a körülményeik, hogy a gyógyszert nem tudják megvenni, vagy nincs mobilitásuk, nem tudnak eljutni arra a munkahelyre, vagy éppen továbbtanulás szempontjából arra a helyre, ami ideális lenne számukra. Nagyon sokan vannak körülöttünk is, és amiben mi most beletenyereltünk, ugye másfél éve, akikkel együtt élünk, mély szegény menekültek, mutatják szintén azt, hogy micsoda körülmények között érkeztek Kárpátaljáról, ahol ugye, tehát gyakorlatilag nincsen stabil oktatási rendszer, és pont a cigányság az, akik nem kapták meg azokat az esélyeket, mint például itt Magyarországon 10-12 éve, ahol ugye az ingyenes tankönyv, az iskolai étkeztetés nagyon sokat segített a cigányságnak, hogy felzárkózzon és legalább egy szintet lépjenek. Ez Ukrajnában nem történt meg, ugyanis nincsen buktatás, a segély az nincs az iskolába járáshoz kötve, és gyakorlatilag nem tanulnak meg írni, olvasni se tömegek, akikkel találkozunk most itt is, és ezért óriási kiváltság és kihívás is velük foglalkozni, de nagy öröm, hogy ezt megélhetjük. Az igényre kanyarodva, hogyha egyel tovább megyünk, akkor még egyet nyomhatunk. Pál apostolnak a módszeréről beszéljünk egy kicsit, ugyanis az az igevers, amit kaptam, ez a Timóteusi levél utolsó részeiből származik. És ugye Pál apostolról azt kell tudni, hogy mindig egy hosszú elméleti bevezetéssel kezdi a gondolatait. Nézzük meg bármelyik levelét, felvezeti egy elméleti bevezetéssel, és utána jönnek a gyakorlati tanácsok is. Amivel most foglalkozunk, ugye, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, ez már a gyakorlati tanácsoknak a része. Ezt megelőzte egy óriási elméleti bevezető, amit most nincs idő itt átvenni, de azért utalni fogok rá, és ez fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy Pál apostol tudatosan dolgozik már az identitásával a keresztényeknek az első fejezetekben, hogy kik vagyunk, ki az Úr, mi a mi feladatunk, hol vagyunk ebbe a rendszerbe, és utána jönnek a szerepek a gyülekezetben, a családban, a munkahelyben, a különböző gyakorlati tanácsok. Ez nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük. Lehet, hogy sokszor odaugranánk, hogy na mi a konklúzió, mit kell tennem. De ne felejtsük el azt, hogy a farizeusok is folyamatosan ezt kérték, hogy na de csak mondd el, hogy mit kell tennünk. Tartsuk-e a szombatot, dolgozzunk-e akkor, lehet-e akkor csodát tenni, mit ígyunk, mit tegyünk, mit kell tennem. Emögött van egy nagyon emberi vágy, mégpedig az, hogy Istentől függetlenül csak tegyük a dolgunkat. Csak az legyen, amit én akarok. És Jézus pedig sokkal inkább a szívszint foglalkoztatta. Hogy oké, beszélhetünk arról is, hogy mit kell tenned, de mi van benned? Hogy vagy ebbe a helyzetbe? Ugye a cselekedeti szint az, amit mutatunk a Facebookon, vagy látunk a szomszéd kertjén, vagy látjuk a külsőjén, de van egy szívszint is, ahol zajlanak a dolgok, ahol ott van az egésznek a gyökere. A szavaink megint csak a felszín, de az mind a meggyőződéseinkből, ami hitünkből származik. És Pál apostol tudja ezt, és először ezért dolgozik azon, hogy ezek helyére kerüljenek ezek a dolgok, hogy mit hiszek önmagamról, hol van az én pozícióm, mit vallok az Istenről, mik azok az igazságok, amiket be tudok fogadni, és ez alapján megyek és teszem a dolgaimat. Úgyhogy ez a biblikus sorrend, mehetünk is tovább. És akkor egy kicsit belemegyünk ebbe, hogy mi a hála, a megelégedés, összevetve mondjuk a panaszkodással. Ennek a dinamikájáról fogunk most egy picit beszélgetni, hogy legyen legalább ennek egy kicsit elméleti háttere, aztán visszajövünk mi is a keresztény identitáshoz. Nagyon örültem annak, hogy Krisztián beszámolt arra, hogy van egy a házasságművészete program sorozat, és hogy a megelégedés egy téma lehet egy vasárnap reggel, hiszen Dorkác csapatként mi is kiválasztottunk 7 értéket, amiről folyamatosan beszélgetünk és dolgozunk ezekről. Ebből az első a hála. Ott van még a kiválóság, az elhivatottság, az ima, a szeretet, a pozitív szemlélet, a proaktivitás és a társai. De a legelső a hála. És nagyon örülök neki, hogy egyre többen kutatják, hogy ez amúgy egy terület, egy dolog. Egyre több szakdolgozat jelenik meg ezzel kapcsolatban, hogy mi is ez a hála, ugye, ami a megelégedéshez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik. És az a jó hír ezzel kapcsolatban, hogy ez egy olyan terület, egy szokás, egy döntés, ami mindannyiunké lehet. Ez nem igaz, ez a sztereotípia, hogy vannak hálás emberek, vagy olyan személyiségek, akik hálásak. Ezt bármelyikünk el tudja sajátítani, nemre, személyiségi, családi háttérre való tekintet nélkül bárki lehet hálás. És ugye egy érdekes dolog, amit megfigyelhetünk a világban, hogy ez ahhoz sem kötődik, hogy mondjuk ki mennyire sikeres, kinek milyen van. Elképzelhetünk ugye valakit, aki nagyon boldog, sikeres, gazdag, és úgy jól történnek a dolgok az életében, és valaki mást, aki mondjuk akinek teljesen félrecsúszott az élete, akár a házassága is, vagy gyászol, vagy nagy betegségekkel küzd. Egyáltalán nem biztos, hogy ez az ember lesz hálás, és a másik ember fog panaszkodni. Ez ettől, mintha teljesen független lenne. És ez mutatja azt, hogy ez a mi döntésünk, ez egy szemlélet. Biztosan mi is találkoztunk már olyan emberrel, aki kiszáll egy olyan kocsiból, hogy fú, nem is tudjuk eldönteni, hogy ez most milyen értékű, és elkezd rögtön panaszkodni, hogy neki mennyire nehéz, neki mennyire rossz az élete is, a kormány és a szomszéd és a munkahely és a főnök. És megjelenik rögtön a keserűség, pedig azt képzelnénk, hogy nála biztos mindenre, neki nincsenek gondjai se. Vagy besétálunk egy olyan egyszerű otthonba, ahol szinte semmi nincs, csak egy asztal és egy szék. De mégis ragyog a bentlakóknak a tekintete a hálától, hogy ver a szívük, hogy lélegezhetnek, hogy van ruhájuk, hogy volt ma mit enni. Mert a hála az egy döntés, és nem a külső tényezőktől függ, hanem hogy itt bent hogyan döntünk. Egy csodálatos élmény volt pénteken, ahogy amikor egy nagyon hosszú idő után sikerült átjutnia egy kárpátaljai lelkipásztornak Szürtéről a Dorkászba, Debrecenbe, és fogadhattuk. Másfél éve ugye nem is járt Magyarországon, és úgy nézett ki, hogy lehetetlen átjutnia az ukrán hatóságok miatt. Indexre is került, de isteni csodák sorozatának köszönhetően át tudott jutni. Egy korombeli fiatal lelkipásztorról van szó, aki tulajdonképpen az egész gyülekezetét elvesztette a háború miatt. Aki csak tudott, besorozásra váró férfi volt 60 év alatt, most már a 16 éveseket is listázzák amúgy, rögtön átjött Magyarországra, egy gyülekezeti tagja van a fronton, és hál' Istennek még egyelőre az Úr megtartotta őt, de tulajdonképpen vasárnap sincsenek már jelen a gyülekezeti tagok, mert az asszonyok meg átjönnek hétvégén meglátogatni a családjukat. És hogyha valaki, akkor ez a Zsolt lelkipásztornak lett volna, miért panaszkodnia a kárpátai helyzet, anyagi helyzetről nem is beszélve. De úgy tudnám leírni a találkozást vele, egy jó pár órát együtt töltöttünk, hogy ahova ő belépett, beragyogta a termet. Annyira boldog volt, annyira örült és annyira hálás volt, és nagyon különleges volt az a helyzet is, hogy néhány gyülekezeti tagja nálunk dolgozik. És ugye még a nőkkel találkozgatott néha, haza tudtak menni, a férfiak közül volt olyan, akivel most találkozott először. És csodálatos volt látni, hogy egymás nyakába borulnak, potyognak a könnyek, és Zsolt ezeket a szavakat mondta, hogy annyira örülök, hogy jól vagytok. Most ne gyertek haza, most nem tudtok hazajönni, nagyon hiányoztok, de most itt kell lennetek, most az a lényeg, hogy jól vagytok. És annyira átsugárzott belőle ez a teljes harmónia, hogy nehéz helyzetben vannak, és ugye ez fontos a hálánál, hogy közben lehet felsorolni a rossz dolgokat, nem az a lényeg, hogy azokat letagadjuk, de milyen lelkülettel tesszük ezt. Zsolt teljes harmóniába mondta ezt. Nem beszélve arról, ami engem is nagyon megérintett. Többször beszéltem már vele telefonon, szoktam tőle kérdezgetni, hogy mire van szükséged, és szinte nem lehet neki küldeni semmit, mert sosem kér semmit. De most gondoltam, hogy személyesen találkozunk, megint felkínálom neki, hogy megtöltjük a kocsidat adományokkal, ott van a tele raktárunk, vagy neked mire van szükséged, egy laptop, vagy bármi, ami a munkádhoz kell. És akkor azt mondta, hogy Ábel, mi meg vagyunk, el vagyunk, ha ennél rosszabb lenne, az már nehéz lenne, de még most tartjuk a frontot. És hogy hidd el, hogy az, hogy te itt vagy, Ábel, mi testvérek vagyunk, és imádkozunk egymásért, ez elég. Nem kért semmit. Pedig ő megtehette volna, és itt volt a lehetőség, és annyira kézzelfoghatóvá tette ezt a megelégedettséget, hogy ő ebben a nagy hiányhelyzetben jól van. Mehetünk tovább, és ez mutatja azt, hogy ez egy döntési lehetőség számunkra is. A Dorcasszal, amikor munkatársakkal beszéltünk a háláról, megállapítottuk azt, hogy magyarként egy kicsit hátrányos helyzetből indulunk. Ugyanis, hogyha megfigyeljük a buszmegállókat, a sorbanállásokat, amikor megérkezünk az iskolába vagy a munkahelyre, a hétfő reggelek, különösen egy ilyen pont, nagyon szeretünk panaszkodni. Ez a kultúránknak a része, hogy magyarként, lehet a történelmi hátterünk, vagy a családi hátterünk miatt, úgy kell mondani egy-két olyan dolgot, ami rossz. Ha az időjárás, vagy a kormány, vagy a főnök, vagy a szomszéd, de úgy sorolni kell a dolgokat, és a beszélgető partner ebben nem csak társul, hanem még rátromfol. Tehát még rátromfol. Bezzeg, nekem mennyire fáj ez meg az. És ez egy kicsit vicces is, és hogy nyilván ennek megvan a helye bizonyos fokig, de azért figyeljünk arra, hogy mennyivel más így kezdeni egy munkahelyet, vagy az iskolába, vagy buszmegállóba állni, hogy mellette ott van 10 olyan dolog, hogy amiért jó együtt lenni, hogy amiért áldhatjuk az Urat, amiért tényleg hálásak lehetünk. Mert ugye ez a nagy kérdés, hogy igazából hol van az a pont, ami elég? Mire mondjuk azt, hogy innentől, hogyha már ezt elérem, akkor már elégedett leszek, akkor már hálás leszek, akkor már nem kell több. És hol van az a pont, ahol beindul a panaszkodás, és indul ez a keserűség, amit behozunk. Mert ennek ez a következménye, megrontjuk a légkört. Ezért beszélünk a Dorcasnál is erről, hogy 60-an, ahogy együtt dolgozunk nap, mint nap, 40 órát, milyen légkörbe vagyunk együtt? Egy hálás légkörbe, ahol építjük egymást, vagy egy keserűséggel terhelt, panaszos légkörbe, ahol pedig rontjuk egymást és a légkört. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyen szavakat használunk, de még fontosabb az, hogy milyen meggyőződésből beszélünk. Mehetünk tovább. És ezért ez egy válaszút számunkra, és hadd mondjam el azt is, hogy egy érdekes jelenség a hála-panaszkodás dinamikájában az, hogy emberi természetünk, nem tudom pontosan, hogy miért, hogy összehasonlítjuk magunkat. Pedig az új lenyomatunk teljesen más és egyedi, ugyanúgy, mint a retinánk is. Isten egyedi embereket teremtett, megismételhetetlenek vagyunk. Mégis nagyon szeretjük összehasonlítani a sorsunkat. Testvérek, szomszédok, kollégák, összehasonlítjuk a sorsunkat. Pedig mindenki más sorsot kapott, és máshogy alakul az élete, mégis ugyanabba a kategóriába tesszük magunkat. Kedves testvérek, ez egy előszoba. Egy veszélyes hely, de ekkor még nem követtünk el bűnt. Az összehasonlítás két irányba mehet. Onnantól kezdve vagy azt mondom, hogy hát igen, ez az ő sorsa, ez meg az enyém. Imádkozok érte, áldás vagyok számára, nem kívánok neki semmi rosszat. Vagy pedig beindul és belépek a következő szobába, amiben már nem kéne is bűn, az irigység. Amikor úgy hasonlítom össze a másikat, hogy bezzeg nekem miért nem, ezt én is megérdemlem, hé, rólam nem volt szó, én is itt vagyok, és elkezdek harcolni a jogaimért. És az irigységből lesz a panaszkodás, és ez már bűn, ez már keserűséget szül, és ez már egy olyan dolog, ami nem Isten szerinti. Mehetünk tovább. És ugye a jó hír az, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, és elkészítette számunkra a helyet a mennyországba. De ez a jó hír tartalmaz egy nagyon rossz hírt is. És végülis az a jó hír, hogy ez a rossz hír legyőzetett a jó hír által. De hogy értitek, a rossz hír az, hogy mi bűnösök vagyunk, és a pokolt érdemelnénk Jézus nélkül, ami egy radikális hálához kell, hogy vezessen. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, amikor megkérdezik, hogy hogy vagyunk, hogy jobban, mint ahogy érdemelnénk. Minden egyes alkalommal. Minden egyes alkalommal. Jobban, mint amit érdemelnénk. Mert a jó hír az, hogy Jézus értünk szenvedett, meghalt, feltámadt, és értünk adta az életét azért, hogy nekünk örök életünk legyen, úgy, hogy mi azt nem érdemeltük volna meg. És a jó cselekedeteinkkel se tudjuk kiérdemelni. Tehát a rossz hír ugye ebbe az, amit a világ nagyon nehezen tud feldolgozni, hogy alapjáratban minden ember a pokolt érdemelni. Ha nincs Jézus, ha Isten nem küldi el, és nem hal meg értünk, akkor mindenki az örök kárhozatot érdemelni. És ott kellene lennünk. Elhíresült Spurgeonnek, nagyon híres angol prédikátornak az egyik kérdése, amit két panaszkodó idős hölgynek tett fel, Isten tisztelet után, hogy hallotta, hogy panaszkodnak, és megkérdezte tőlük, hogy complaining and not in hell? Hát panaszkodtok úgy, hogy nem vagytok a pokolban? Azaz, akkor panaszkodhatnánk, ha a pokolban lennénk. És értitek, mindenkinek ez lenne a jogos sorsa. De nem ott vagyunk. Tehát nem panaszkodhatunk. Ez a radikális hála, amire vezet az evangélium. Az, hogy dobog a szívünk, hogy lélegezhetünk, hogy van ruhánk és volt mit ennünk, ez már egy plusz ahhoz képest, hogy még amúgy mi vár ránk a mennyországban, amikor minden helyre áll és minden könny letöröltetik. De még egyszer mondom, lehetünk szomorúak, és lehetünk gyászban és fájdalomban, és félre sikolhat az életünk, ezeket nem kell letagadni. De hogy értitek, igazából akkor panaszkodhatnánk, hogyha az üdvösségünket elvenné az Úr. Akkor lenne jogunk panaszra. De ő megváltoztathatatlanul szeret. És örökre, örökbe fogadott minket. Ezért bármin is menjünk most át, van okunk a hálára. És itt Pál apostol azt mondja, hogy ha már van ruhánk és van mit ennünk. Tehát mikor beszélgetünk keresztényként, hogy most itt 21. században mi az a szint, amit belőjünk egészségesnek? Mi kell ahhoz, hogy Jézust kövessük? Hány cuccra van szükségünk? Hány kütyüre? Mennyi cipőre? Milyen kurzusokra? Milyen lakásra? Milyen eszközökre? Mire költsük a pénzt? Hova menjünk nyaralni? Ezeket nem látom, hogy szükségesek ahhoz, hogy Jézus kövessük. Ruhára és élelmiszerre szükségünk van, talán egy otthonra is, de hogy értitek, hogy igazából arra van szükségünk, ami ahhoz kell, amire Jézus hívott, hogy őt kövessünk. Az összes többi az mehet, és Isten használja fel az ő országa építésére. Osszuk meg ezeket, és segítsünk azoknak, akik rászorulók. Amikor a politikai helyzetről beszélgettünk Zsolt lelkipásztorral Kárpátalján, próbálom megérteni, hogy miért nincs vége a háborúnak, miért nem beszélünk a békéről, miért akarják ezt. És ugye emlékeztetett arra, hogy Ábel most már nem arról van szó, hogy pénz kell a háborúhoz, hanem háború kell a pénzhez. És mondott egy olyan fogalmat, hogy míg az ukrán parasztság és népnek van egy normális értékrendje, olyan vezetők vezetik, és ez igaz az orosz és az amerikai vezetésre is, akik pénzlelkűek lettek. És ez egy nagyon erős kifejezés, és nagyon jól leírja azt, hogy tulajdonképpen minden visz ez, és Pál apostol pont erről beszél, hogy elme háborodás az, hogy generációknak kell kihalniuk azért, hogy bizonyos csoportoknak újabb nyaralójuk és pénzük és függetlenségük legyen. És ez az emberi gonoszság, ez kedves testvérek, ez csak a pénzről szól. Hogy azok a körök és gazdasági folyamatok végbe menjenek, és képesek generációktól elvenni az iskolát, az otthont, az egészségügyet, a békés életet, azért, hogy ők gazdagodjanak. Mehetünk tovább, és ez itt már a záró kép és gondolat, és köszönöm a testvérek türelmét. De tulajdonképpen ez visszamegy ez a kérdés az identitáshoz, hogy kik vagyunk, hogyan látjuk magunkat, Isten gyermekei vagyunk-e, nekünk mennyi az elég, mi mikor vagyunk megelégedettek, akár a párunkkal, akár a családunkkal, akár a munkánkkal, akár a pénzünkkel, és mennyire látjuk azt, hogy mennyi mindent letett már Isten az asztalra, igazából mindent, és hogy ez teljesen elég ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy hálásak vagyunk. És amikor panaszra indulna a szánk, akkor gondoljuk azt át, hogy valóban jogunk van-e panaszkodni, hogyha ilyen reménység fogad, ennyire rendezve van a múltunk, rendezve van a jövőnk, igazából úgy lehetünk jelen, hogy azt mondjuk, hogy jobban vagyok, mint amit érdemelnék. Úgyhogy ezzel szerettem volna bátorítani a testvéreket, nagyon nagy öröm, hogy így együtt lehetünk, itt maradok még egy darabig a gyerekekkel, tudunk beszélgetni, készültünk egy ultimate frisbee játékkal is, de ezt most az időjárás nem engedi. Nagyon nagy bátorítás ismét látni a testvéreket, és ezt kívánom, hogy mindannyiunk maradjunk meg megelégedéssel, a kegyességben óriási nyereség ez. Amen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy megengedted ezt az órát. Köszönjük, hogy kinyithattuk a te igédet, és hogy a te jelenlétedet tapasztalhattuk abban, hogy rámutatsz igazságokra, megvilágítasz dolgokat a mi életünkben. Köszönöm neked, Uram, hogy te egy olyan szent Isten vagy, akinek nincsenek hátsó szándékai, nem akarsz manipulálni, és nem is csak a külső cselekedeti szint számít neked, hanem hogy szívszinten mi zajlik bennünk, mit érzünk, és te ott szeretnél velünk dolgozni, onnan szeretnéd indítani a történetet, akár azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk hálásak, hogy milyen szavakat használunk, hogy mennyire hálás a mi szemléletünk, Uram. Kérlek, hogy dolgozz bennünk legbelülről, hadd leessünk így a te dicsőségedre. Így háladással hozom eléd a mandabokori gyülekezetet, lelkipásztorait, szolgálóit, Uram, családjait, kicsinyeit és nagyait. Háladással, Uram, hogy ez a hétvége megtörténhetett, hogy megőrizted őket eddig, és hogy elhívást adtál nekik, Uram. Kérlek, hogy áld meg őket, ahogy építik a te országodat belül és kívül is, ahogy misszióznak és gondolnak azokra is, akik kevésbé szerencsés helyzetben vannak, hogy tudjanak világítani. Azáltal, hogy ők nem a panaszkodás útját választják, hanem a hálának az útját. Jézus nevébe kérjük a te áldásodat a mi életünkre. Amen.